A mi segítségünk jöjjön az Úrtól, aki teremtette a mennyet és a földet, az ő szent nevének legyen hálaadás, dicséret, dicsőség, most és mindörökkön örökké. Amen. Hallgassa meg a drága gyülekezet hitel és figyelemmel azt a szent igét, amelyet sorozatunk témájaként választottam, s amelyet megírva találunk Máté evangéliumának, János evangéliumának harmadik fejezetében, az első verstől a 21. versig, és különös tekintettel figyeljünk a 15. verstől a következőképpen. Volt a farizeusok között egy Nikodémus nevű ember, a zsidók egyik vezető embere. Ő egy éjjel elment Jézushoz, és így szólt hozzá: Mester, tudjuk, hogy Istentől jöttél tanítóul, mert senki sem képes megtenni azokat a jeleket, amelyeket te teszel, ha csak nincs vele az Isten. Jézus így válaszolt: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik újonnan, nem láthatja meg az Isten országát. Nikodémus ezt kérdezte tőle: Hogyan születhetik az ember, amikor vén? Bemehet anyja méhébe, és megszülethetik ismét? Jézus így felelt: Bizony, bizony, mondom néked, ha valaki nem születik víztől és lélektől, nem mehet be az Isten országába. Ami testtől született, test az, és ami lélektől született, lélek az. Ne csodálkozz, hogy ezt mondtam neked, újonnan kell születnetek. A szél arra fúj, amerre akar. Hallod a zúgását, de nem tudod, honnan jön és hová megy. Így van mindenki, aki a lélektől született. Nikodémus megkérdezte tőle: Hogyan történhet meg mindez? Jézus így válaszolt: Te Izrael tanítója vagy, és ezt nem tudod? Bizony, bizony, mondom néked, amit tudunk, azt szóljuk, és amit láttunk, arról teszünk bizonságot, de nem fogadjátok el a mi bizonságtételünket. Ha a földi dolgokról szóltam nektek, és nem hisztek, akkor hogyan fogtok hinni, ha majd a mennyeiekről szólok nektek? Mert nem ment fel a mennybe senki, csak az, aki a mennyből szállt le, az emberfia. És ahogyan Mózes felemelte a kígyót a pusztában, úgy kell az emberfiának is felemeltetnie, hogy aki hisz, annak örök élete legyen ő benne. Mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert az Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ ő általa. Aki hisz ő benne, az nem jut ítéletre. Aki pedig nem hisz, már ítélet alatt van, mert nem hitt az Isten egyszülött fiának nevében. Az ítélet pedig azt jelenti, hogy a világosság eljött a világba, de az emberek jobban szerették a sötétséget, mint a világosságot, mert a cselekedeteik gonoszak. Mert aki rosszat cselekszik, gyűlöli a világosságot, és nem megy a világosságra, hogy le ne lepleződjenek a cselekedetei. Aki pedig az igazságot cselekszi, a világosságra megy, hogy kitűnjék cselekedeteiről, hogy Isten szerint cselekedte azokat. Urunk, szentelj meg bennünket igazságoddal, a te igéd igazság. Amen. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, ahogy minden este, úgy most is csak nagyon röviden tekintsünk vissza, miről hallottunk az elmúlt napokban, estéken, és tényleg csak nagyon röviden, nehogy hosszabb legyen az ismétlés, mint maga az igehirdetés. Hallhattunk arról, hogy Isten szótárában nincsen olyan, hogy is, hanem csak vagy van, mert a Nikodémusnál való beszélgetésből kiderül, Jézus nem akar a második, a harmadik, a negyedik, az ötödik, a tizedik helyen lenni, hanem ő azzal az igénnyel lép fel, hogy az ember életében az első helyet szeretné. Nem a szívünk csücske szeretne lenni, ahogy nagyon sok férfi így akarja elhódítani a hölgyeket, hanem ő az egész szívünkre tart igényt. Arról is hallhattunk, ahogy a vallástalanság, úgy a vallásosság is a kárhozatba visz. Ezért Jézus döntés elé szeretné állítani az embert, Nikodémust is. A döntés elé állítás pedig megszólítással kezdődik, azzal, hogy ő kopogtat az értelmem, az akarati szándékom és a szívem ajtaján, ahogy olvassuk a jelenések könyvében, íme az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki meghallja a hangomat és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz. Ő nem beront, ő nem ránk töri az ajtót, nem erőszakoskodik, hanem kopogtat. Nem erővel, sem hatalommal, ahogy olvashatjuk Zakariás próféta könyvében, nem erővel, sem hatalommal teszi mindezt, hanem az ő lelke által, azzal a halk, szelíd, csendes szóval. Ő szólít bennünket igéjén keresztül, hiszen tudjuk, a hit hallásból van, a hallás pedig az ő igéje által. Amikor ő megszólít, akkor az embernek van egy aktív és egy passzív munkája, amit úgy nevez a Biblia, hogy megtérés és újjászületés. Felülről születés. A megszólított aktív cselekvője az eseményeknek, hiszen válaszol a megszólításra, aktív abban az értelemben is, hogyha nemet mond, vagy elutasítja, aktív akkor is, amikor igent mond. Válaszol a megszólításra, és ezzel egy időben, amikor igent mond, Isten lelke is munkálkodik az emberben. Az értelem megújulása és az újjászületés lesz az az egy egész, ahogy az ember átesik egy lelki szívtranszplantáción, ahogy olvashatjuk Ezékiel könyvében, új szívet adok nektek, és új lelket adok belétek, eltávolítom testetekből a kőszívet, és hús szívet adok nektek. Tehát kőszív helyett hús szív. A bűnre érzéketlen szív helyett bűnre érzékeny szívet ad Isten. És tegnap pedig arról hallhattunk, hogy Nikodémus, ez a tanult, megbecsült, vallásos vezető még nincs Isten országán belül. Nem volt az övé, amiről Jézus beszélt. Úgy volt a nép tanítója, hogy ő maga még nem élte át, személyesen nem tapasztalta meg, mi az igazi bocsánat és megbocsátás, mi az igazi, az isteni agapé szeretet, és mi az örök élet. Jézus az ilyen emberekről azt mondja, hogy vak vezet világtalant. Jézus azonban nem akarja ebben az állapotban hagyni, hanem szeretne segíteni rajta. Ezért fogadja őt ének idején, beszélget vele, leleplezi azt a hiányt, ami benne van, mert szeretné őt is bűnbocsánattal és örök élettel megajándékozni. Mert azzal a jó vallásosságával Jézus nélkül marad Nikodémus a kárhozat állapotában. Jézussal a megtérés és felülről való születés által pedig örök élete lesz. Az elmúlt négy alkalommal tehát arról hallhattunk, ugye az első nap, az alaphelyzet a vallástalanság, vallásosság. Aztán a második nap a nagy kérdés, hogy ki út, de hogyan? A harmadik este a megoldásról hallhattunk, hogy hogyan lehet az enyém, hogyan válhat személyessé. A tegnapi este folyamán pedig a nagy leleplezésről hallhattunk, hogy még nem a tied. És ez lehet kérdőjellel, és lehet felkiáltó jellel is. A tied? Vagy el tudod-e mondani teljes bizonyossággal és meggyőződéssel, hogy igen, enyém a Jézusi kegyelem, enyém a bűnbocsánat, és enyém a feltámadása által az örök élet. A mai alkalommal pedig arról hallhatunk, és ezt a címet adtam, az élet feltétele vallásosságból az életre. Isten az életre szeretne hívni minden embert, a vallástalanságból és a vallásosságból egyaránt. Szeretné megeleveníteni a hívők életét is, az egyház és a gyülekezetek életét is. Mert igen, bele tud kényelmesedni még a hívő ember is a hívő életbe. És tudjátok, nagyon nehéz, és nem szeretnék vészmadár lenni, de hát tudjuk az utolsó idők jeleiből, amiről Jézus beszél, nagyon nehéz idők jönnek Európára, az európai kereszténységre, és mondhatom ezt kiterjesztve globálisan is, nehéz idők jönnek a keresztényekre. Minden időben, de most különösen is nagyon nagy szükség van a hitvalló keresztényekre, a Krisztust követőkre. Hangsúlyozom, minden időben, minden korban nagyon nagy szükség volt a hitvalló keresztényekre, de valahogy a sátán most nagyon-nagyon megkeverte a lapokat. Most, amikor nagyon sok hívő elkényelmesedett, sok hívőnek megvan a maga komfortzónája, és ebből nem akar kilépni. Amikor nem tudnak áldozatot hozni, nem tudnak lemondani, nem ég a szívükben Krisztus, hanem Jézust a maguk életében olyan tartaléklángon akarják tartani. Őrlángon. Ki is lehet fejezni ezt így, hogy ilyen őrláng hívők. Olyan kényelmes keresztény életet akarnak élni, beülni a hit foteljébe, kényelmesen ülni, várni a sült galambot, várni az ébredést, valahogy majd Isten úgy is ad, amikor jónak látja, várja, hogy többen legyenek a gyülekezetben, az egyházban, hogy növekedjen az Isten országa, várni, hogy megelevenedjenek a gyülekezetek, emberek, közösségek. Lehet várni. Lehet várni ölbetett kézzel is, de a kérdés, hogy rendjén van-e ez így. És látjuk, valahogy ez a jómódú nyugati kereszténység nincs a helyén. Amikor már nem az ige diktál, nem ennek vetik alá magukat emberek, hanem a korszellemnek. Amikor a korszellem beférkőzik az egyházba, beférkőzik a hívők életébe. És tudjátok, nem ajtóst úront a házba az ördög, az egyházba, hanem szépen, ahogy az a szép magyar népese is mondja, amikor a farkas be akar jutni a kismalacok házába. Először csak az első lábát. Csak gondoljunk, hogy a sátán hogyan akarta és hogyan akarja szétrombolni a családokat. Ma már nem vagyunk immunisak az elválásra. Már megszokott. Hogyha statisztikákat készítenénk, hogy hányadik házasságot kötik itt, és lelkipásztoroként hányadikat esketjük, akkor már lassan föl se kapjuk a fejünket erre. Megvolt az első láb. Aztán most már ott tartunk, Magyarországon még nem, de eljön ez az idő, csak idő kérdése. A család következő szétrombolása, jön a második mellső láb, amikor azonos neműek szeretnének frigyre lépni, összekötni az életüket, és ezt az egyház meg akarja pecsételni. Szépen, óvatosan, és így jut be a farkas a házba, és így jut be a sátán az egyházba. Mert megkeveri a lapokat, felhígítja az egyházat, és fel akarja hígítani a hívőket is. És nincs annál jobb táptalaj, amikor a jómód földjében szeretné ezt megtenni. Mert olyan kényelmes keresztény életet élünk. És az a baj, hogy nem ez a szent könyv a mérvadó, hanem az, hogy mit mondanak mások. És tudjátok, az fogalmazódott meg bennem, hogy a mai keresztjének, és különösen most magamra értem ezt, magunkra, lelkipásztorokra, az a baj, hogy mi lelkipásztorok jobban szeretjük a gyülekezeteinket, mint Jézust. Ez a baj. Mert a gyülekezeteknek akarunk megfelelni, meg a gyülekezet tagjainak. És azt gondoljuk, hogy ők diktálnak, őtőlük kapjuk a fizetésünket, és ezért nekik szeretnénk megfelelni. És sok hívő is így van ezzel, hogy a világ diktál, a korszellem diktál, és mindent annak rendelnek alá. Igen, a kérdés az, hogy rendjén van ez így. Az a fajta kényelmes, nyugati, jómodú kereszténység, hitvaló kereszténysége. Váci Mihálynak van egy gyönyörű verse, amelynek részlete így hangzik, a Még nem elég című verséből. Nem elég a célt látni, járható útja kell. Nem elég útra lelni, az úton menni kell. Egyedül is, elsőnek elől indulni. Nem elég elindulni, de mást is hívni kell. Csak az hívjon magával, aki vezetni mer. Nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell. Nem elég akarni, de tenni, tenni kell. Isten a hívő népre azt bízta, hogy ha már az ő gyermekeként éli az életét, akkor feladata, hogy másokat is oda szeressen Krisztushoz. Mások előtt megélje a Krisztussal való kapcsolatát. Ahogy itt olvashattuk is, egyedül is, elsőnek elől indulni, igen, lelkipásztorokként, hívő emberekként, akik új életet nyertek Krisztusban, igen, ha kell, elsőként. És nem elég elindulni, de mást is hívni kell. Hogy az a bizonságtévő élet az vonzó legyen mások számára. Vajon, drága testvérem, aki ott élsz a hívő életeddel, abban a közegben, ahova az Úr helyezett, vonzóvá tudod tenni Krisztust? Fölkapja a fejét a szomszédod, a családtagod? Vagy belesimulsz te is a közegbe, belesimulsz a világba? És az ilyeneket szoktuk, vagy szoktam, úgynevezett kaméleon keresztjéneknek nevezni. Akik tudják, hogy milyen környezetben vannak, és ahhoz idomulnak. És csak ezt azért merem mondani, mert hát erről tettem bizonságot, hogy én is ilyen voltam. Én is. Azzal a vallásossággal, hogy tudtam, hogyan kell viselkedni az osztálytársaim között, az iskolában, a barátaim között, azonok a szombat éjszakákon, és tudtam, hogy hogyan kell viselkedni, hogyan kell beszélni egy pénteki ifjúsági órán, vagy egy vasárnapi istentiszteleten. És tudjátok, az az élet, az nem volt vonzó élet. Sőt, Spurgeon szavaival élve, nagyon kemény lesz, amit mondok, de Spurgeon mondta, én csak egy porszem vagyok az igehirdetők között, de hát ő az igehirdetők fejedelme, ahogy szokták mondani. Ő mondta, hogy annál gusztusabb nincs, amikor a hívők felhigulnak. Mert azt mondta, a hívő élet az olyan, mint az étel. Ha langyosan tálalják, undort kelt. Ha forró, étvágyat ad. És így van ez, drága testvérek, hogy amikor valaki ég Jézus Krisztusért, és látszik az életén, az vágyat ébreszt a másik emberben. Vágyat fog ébreszteni. És nem elég a jóra vágyni, a jót akarni kell, és nem elég akarni, de tenni, tenni kell. Nem élhet a hívő rejtőzködő életet. Nem vonulhat vissza egy elefántcsont toronyba. Azt mondja Jézus a Máté evangéliumának 5. fejezetében, hogy ti vagytok a világ világossága. Nem rejthető el a hegyen épült város. Micsoda megtiszteltetés, nem? A világ világossága. Nem arról van szó, hogy ott a kis faluban pislákolsz, hanem a hívők a világ világossága. Egy másik helyen pedig azt olvashatjuk, Pál apostol azt írja a Filippi levélben, nektek ragyogni kell Ragyogtok, mint csillagok az égen, mint csillagok a világban. Micsoda megtiszteltetés, hogy az Úr Jézus így tekint ránk, hogy csillagok lehetünk, ragyoghatunk. Ragyogtatni kell Krisztus dicsőségét az emberek előtt. Meg kell élni a vele való kapcsolatot ebben a világban. Ragyogni és világítani. Sokszor elgondolkodom, és talán a gyülekezet tudja nagyon jól, hogy sokféle stílusú énekeket szeretek, nagyon-nagyon szeretem a tradicionális gyülekezeti vagy ébredési énekeket. Szeretem, hogyha mondjuk kultúrát is igényes, akkor az ilyen könnyű zenéket is. És az utóbbi időben a gyermekeim rákaptak az ilyen kicsit könnyedebb énekekre, és azon gondolkodtam, hogy a szolgálókon, amikor szolgálnak és énekelnek, hát van, akin leri az, hogy átéli azt, amit énekel. És jó látni, ahogy énekel, nem csak hallgatni, látni, hogy örömmel szolgál. És vannak, akik olyan fanyar arccal éneklik, hogy öröm van nálad, hogy az ember elkeseredik, amikor látja énekelni. Tényleg öröm van? Mikor olyan sanyarú arccal teszi ezt, akkor el is higgyem, hogy öröm van Jézusnál, amikor olyan farccal, meg póker arccal énekelnek. Ragyogni. Tudunk-e ragyogni? Tudjuk-e ragyogtatni Krisztust? És világítani. Ahogy Isten megteremtette a világ számára az élet, az örök élet feltételét, éppen a mai igében, amit most olvastam, azt olvassuk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen, mert Isten nem azért küldte el a fiút a világba, hogy elítélje a világot, hanem hogy üdvözüljön a világ ő általa. És ez lett az élet feltétele. Hát az életnek örül az ember. Örül az ember. És ebben a beszélgetésben, amelynek szem és fültanai vagyunk már 4 napja, Jézus megteremtette Nikodémus számára az élet feltételeit. És neked is azon kell fáradoznod, azért kell szolgálnod, munkálkodnod, hogy mások számára is megteremtsd a megismerés feltételeit. És hadd hangsúlyozzam, Krisztus az élet feltételeit teremtette meg. A hívők pedig a megismerés feltételeit kell, hogy megteremtsék. Mit is értek ez alatt? Mert esetleg félreérthető lehet ez a mondat. Nem a lelkipásztorok és nem a hívők térítenek. Nem a lelkipásztorok, nem a hívők. Ha igen, akkor annak olyan csúnya vége lesz, amit maga Spurgeon is átélt egy alkalommal, hadd idézem ezt a történetet. Evangelizáció után ment hazafelé, amikor egy bolyongó részeggel találkozott az utcán. A részeg ember felismerte az ige hirdetőt, mire azt mondta neki: tisztelendő úr, emlékszik rám, maga térített meg engem. Igen, hát látom. Lehetséges, hogy ön egy általam megtért, de bizonyosan nem az Úr által. Mi megtéríteni nem tudunk, ha csak nem így. De a hívő emberre nagyon sokat akar bízni az Úr. És nézzük meg, hogy milyen feltételei vannak, milyen feltételeket teremtett meg az Isten. És ha abból indulunk ki, hogy Isten különböző feltételeket teremtett meg ebben a világban, akkor elsőként Isten megteremtette az élet feltételeit, ahogy láthatjuk itt az ábrán is, a talajt, a vizet, a csapadékot, a napfényt, a levegőt, az oxigént. Enélkül nincs élet a Földön. Ez az életnek a feltétele. Aztán Isten megteremtette Krisztusban az örök élet feltételeit, kegyelem, bűnbocsánat, örök élet és üdvösség az, amit Jézusban adott Isten az örök élet feltételeként. Enélkül nincs örök élet. A következőkben a Krisztussal járás feltételeit láthatjuk: igeolvasó élet, imádkozó élet, gyülekezeti élet és szolgáló élet. Enélkül nincs hívő élet. Láthatjuk, hogy mi az élet feltételei ezen a földön. Láthatjuk. És láthatjuk, hogy az örök élet feltételei Krisztusban mik. És láthatjuk azt is, hogy a Krisztussal járás feltételei azok mik. És ezt nagyon hangsúlyozzam. Mert vannak, akik azt gondolják, hogy imádság, meg igeolvasás, meg gyülekezet, meg szolgálat nélkül lehet hívő életet élni. Vagy valamelyiket lehet nélkülözni. Valakik azt gondolják, hogy gyülekezeti élet nélkül is lehet hívő életet élni. Vagy vannak, akik azt gondolják, hogy neki nincs szükség az imádságra, ő sosem kérte az Istent. Vagy nem olvas igét, vagy nem szolgál. És lehet, hogy valamelyik hiányzik, és már ott léket kaphat az a hívő élet. Tehát láthatjuk az élet feltételeit a földön, az örök élet feltételeit Krisztusban, és a Krisztussal járás feltételeit. És a negyedikként Krisztus meg akarja teremteni az övéiben, hogy amit kaptak, azt ne tartogassák, hanem adják tovább. A bizonságtevő élet feltételeit. A következőkben néhány igét hoztam példaként a teljesség igénye nélkül, ami rámutat a hívő ember felelősségére és a bizonságtevő élet szükségességére. Az apostolok cselekedetének 4. fejezetében ezt olvashatjuk: mert nem tehetjük, hogy ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Vagy a 2. Timóteushoz írott levélben: hirdesd az igét, írja Pál apostol, állj elő vele, akár alkalmas, akár alkalmatlan az idő, fedj, incs, bíztass teljes türelemmel és tanítással. Vagy Máté evangéliumának 10. fejezetében: aki tehát vallást tesz rólam az emberek előtt, mondja Jézus, arról majd én is vallást teszek az én mennyei atyám előtt. Vagy Jelenések könyvében, a 12. fejezetben ezt olvashatjuk: legyőzték őt a bárány vérével, és bizonságtételük igéjével azok, akik nem kímélték életüket, mint halálig. A bizonságtevő életnek a feltételei tulajdonképpen ezek. Amikor valaki új életet kap Krisztustól, akkor onnantól kezdve embereket bíz rá, felelősséggel ruházza fel. A vallástalan emberek felé, akik Jézus nélkül élnek, a vallásosak felé, akiket ki szeretne emelni abból a nikodémusi állapotból, és hányan, de hányan vannak, akik Jézus nélkül élnek, és Krisztus a vele járókat bízza meg, hogy menjenek szerte a világba, ahogy hallhattuk a tanítványi kiküldetést a lekcióban, hogy menjetek szerte a világba, tegyetek tanítvánnyá minden népet, tegyenek bizonyságot, olykor pedig használjanak szavakat, ahogy egyszer valaki fogalmazott. Ma az egyházak, tudjátok, óriási energiát, és ezen sokat gondolkodtam az elmúlt időszakban, óriási energiát és óriási pénzt fektetnek az úgynevezett ökoteológiába, a teremtés védelembe, hogy meg kell menteni a Földet, és ezt tűzték ki célul teológusok meg egyházak. Ökoteológia, micsoda új szó. Kiadványokat adnak ki, programokat szerveznek, gyülekezeteket mozgatnak meg, hogy rábírják az embereket, hogy meg kell védeni, meg kell óvni a földgolyót. És ezeknek az embereknek fáj a Föld teljes kizsákmányolása, tönkretétele. És ne értsétek félre, nem szeretném a kettőt egymással szembe állítani, de fordítva ülnek a lovon. Miközben ezeket az erőket mozgósítják, nem fáj, hogy emberek pedig mellettük vesznek el, halnak meg Krisztus nélkül, kárhoznak el a pokolban. Percről percre, óráról órára halnak meg emberek, lezárul az életük, és visszafordíthatatlan állapotba kerülnek, mert többé nem ismerhetik meg Krisztust. És hányan halnak meg Krisztus nélkül? Azt mondják, hogy fél másodpercenként hal meg egy ember a világon. Sokat gondolkodtam azon, vajon hányan halnak meg azzal a reménységgel, hogy mennyországba lesznek, hogy szíről szíre fogják látni Jézust. Vajon hányan? Nagyon-nagyon kevesen. Nagyon kevesen. Sokkal többen mennek sajnos a kárhozat útján, és lépnek ki ebből a világból a kárhozatba, és ott fognak majd odaát az ítélet felébredni. Fordítva ülnek a lovon az ökoteológusok, mert miközben meghalnak emberek Krisztus nélkül, a földgolyóért aggódunk. És tudjátok, azért érzem azt, hogy fordítva ülnek a lovon, mert meg vagyok győződve, hogyha valaki hitre jut, meg vagyok győződve, hogyha valaki Krisztussal éli az életét, akkor fog igazán felelősséget érezni a teremtett világért, mert akkor rádöbben arra, hogy Isten valami hatalmas ajándékként adta nekünk a teremtett világot. És akkor már felelősséget érez a teremtett világért, és felelősséget érez a teremtett világban elkárhozó emberekért. Nekünk nem a Földet kell megmenteni. Mi nem erre kaptunk mandátumot. Persze felelősség teljesen kell, hogy éljünk. Nekünk nem földmentési expedíciót adott ránk, vagy bízott ránk az Úr, hanem embermentési expedícióban vagyunk részesek. És hogyha valaki hitre jut, ha valaki Krisztussal összeköti az életét, érzi a felelősséget a teremtett világ iránt. Érzi a felelősséget. Ahogy mi is, picin családunkban, fontosnak érezzük a szelektív hulladékgyűjtést, és lehetne sorolni, hogy mik azok, amelyek fontosak, hogy ezt a bolygót védjük, de nem mi fogjuk tudni megvédeni, hanem egyedül az Úr. De felelősséggel fölruházott bennünket az ember, és nekünk így kell élni. De tudjátok, fordítva nem megy, hogy mentsük meg a világot, attól még nem fognak Krisztus hívők lenni emberek. De ha valaki Krisztus hívő, akkor felelősséget fog érezni a teremtett világért. Akkor már nem akarja kizsákmányolni a Földet, kizsigerelni, tönkretenni, minket az Úr elsősorban emberek mentésére hívott el. Mi nem fogjuk tudni magunk megmenteni a Földet, de a Földért felelősséget vállaló Krisztus hívő emberek lehetnek. A mi mandátumunk elsősorban tehát a lélekmentés. A vallástalanságból és a vallásosságból az életre vezetés. Ezért olvastam ezt a verset fel, ami nekem olyan sokat jelent, és úgy szeretem. Azt mondja, nem elég elindulni, de mást is hívni kell, s csak az hívja magával, aki vezetni mer. Mersz-e embereket oda vezetni Jézushoz? Mersz-e? A hívő életet példamutató élet-e, amiben fölragyog Krisztus, és föl tudod-e ragyogtatni Krisztust? És ehhez nem elég akarni, de tenni, tenni kell. Valóban a hívők, a tettek emberei kell, hogy legyenek. Tudjátok, és ezt fogalmaztam meg magamban, hogy a hívő ember kész ember. Krisztus követésére kész, könyörgésre kész, tetre kész, szolgálatra kész, bizonságtevő életre kész. A legnehezebb körülmények között is kész a szíve a szolgálatra. Nem válogat a szolgálatok között. Ez is jellemző egyébként a hívőkre, hogy ami látványosabb szolgálat, azt úgy szívesebben elvállalják. Ami nem látványos, azt átengedik a másiknak. Hadd meséljek el egy történetet, egy igaz történetet, itt arra, hogy valakinek kész-e a szíve a szolgálatra. Ez az igaz történet az Amerikai Egyesült Államokban történt, amely rámutat arra, hogy sokszor milyen nehéz körülmények között kell szolgálni a hívő embernek, vagy akár a lelkipásztoroknak. Hangsúlyozom, egy igaz történet. Nem biztos, hogy itt a nyíregyházi gyülekezetben megmerném ezt tenni, de minden esetre az Úr erre indította ezt a lelkipásztort, és ez adott aztán nagy ébredést. Egy amerikai lelkipásztor, aki egy teljesen halott gyülekezetbe került pásztornak. Amikor első prédikációját akarta megtartani a templomban, üres volt a templom. Amikor házanként fölkereste gyülekezete tagjait, mindenütt a teljes közönybe ütközött. Ez a lelkész végső elkeseredésében és kétségbeesésében arra a különös gondolatra jutott, hogy az újságban egy halálesetről szóló híradást tesz közzé. Ebben a híradásban nyíltan bejelentette gyülekezete halálát, és meghívta az egyháztagokat a következő vasárnapon a templomban tartandó temetési szertartásra. A szenzációs hírre a következő vasárnap zsúfolásig megtelt a templom. Elől a padsorok előtt egy koporsó volt felravatalozva, és a lelkész felhívta a gyülekezetet, hogy sorba vonuljanak végig mindnyájan a ravatal mellett, és egy a koporsóba vetett pillantással búcsúzzanak el a halott gyülekezettől. Mindenki nagy feszültséggel várta, mi módon ábrázolhatta vajon ki a lelkész a koporsóban a halott gyülekezetet, de akkor csodálkoztak el igazán, és sütötték le a szemüket, amikor semmi egyebet nem láttak a koporsóban, mint egy tükröt, és benne önmagukat. Nagy ébredés lett e különös szertartás eredménye. Még egyszer hangsúlyozom, nem biztos, hogy ezt megmerném tenni itt a nyíregyházi gyülekezetben, bárha az Úr indít, és hogyha ő minden eszközt meg akar ragadni, akkor nem szeretnék engedetlen lenni. Minden esetre a gyülekezet ebből a nehéz helyzetből, ebből a vallásos állapotból kimozdult azért, mert volt egy Isten ügyét komolyan vevő, ébredésre vágyó, imádkozó, tetre kész ember, aki figyelt Isten vezetésére, útmutatására, és a legnehezebb körülmények között is kész volt engedelmeskedni. Az, hogy kész legyél, annak az a kulcsa, hogy engedelmes légy. Vajon készek vagyunk-e az engedelmességre? Így akarta Jézus is Nikodémust a vallásosságából kimenekíteni, megváltoztatni az életét és készé tenni. Jézus neki is megteremtette az élet feltételeit, mármint Nikodémusnak, világosságra hozta vallásos életét, szembesítette vele, és ez az ember, ahogy később nyomon követve az életét, él az élet feltételeinek lehetőségével. A 7. fejezetben ő lesz az, aki kiáll Jézus mellett, majd megvallja hozzá tartozását azzal, hogy ott van ő is a keresztre feszítésnél, nem mint gúnyolódó, nem mint kiabáló, gyalászkodó, hanem mint gyászoló, és aki megértette, hogy Jézus érte is meghalt. János evangéliumának 7. fejezetében így tudósít János Nikodémusról. Ekkor Nikodémus, aki korábban már járt nála, mármint Jézusnál, és közülük való volt, mármint az írástudók közül, így szólt hozzájuk. Elítéli-e az embert a mi törvényünk, mi ki nem hallgatták, és meg nem tudták tőle, hogy mit tett? Vagy szintén János evangéliumának 19. fejezetéből eljött Nikodémus is, aki először éjszaka ment Jézushoz, és mirhából és aloéból készült olajat hozott, mint egy 100 fontnyit. Fogták tehát Jézus holttestét, és leplekbe takarták az illatszerekkel együtt, ahogyan a zsidóknál szokás temetni. Így került ez a Nikodémus a vallásosságból az életre. Azon az estén valami olyat hallott, ami megváltoztatta az életét, világosságra került az élete, aztán lett hitvalló, Jézust felvállaló, Jézusért élő és Jézusért égő ember. Aki ott volt Jézus halálánál, már nem mint buzgó vallásos, hanem mint hitvalló, tetrekész, Krisztust követő ember. Szeretett gyülekezet, drága testvérek, öt alkalommal hallhattunk Nikodémusról. Láthattuk pontról pontra az eseményeket, talán voltak dolgok, amelyekben hasonlóságot véltünk felfedezni a saját életünkkel, voltak párhuzamosságok, azt egyedül ti és az Úr tudjátok, hogy mik voltak ezek. Amire szeretnélek benneteket bátorítani, ha még nem történt meg a bűnök felismerése, megismerése, beismerése, akkor ne halogassátok. Mindig lehet halogatni, mindig lehet kifogás, hogy miért ne, mindig mindent meg lehet magyarázni, ebben mi emberek olyan nagyon ügyesek vagyunk, mindig mindent meg tudunk magyarázni, ki tudjuk magyarázni magunkat, ki tudjuk vágni magunkat helyzetekből, de most ezt ne tegyük. És lehet, hogy az ember mindig talál ki búvót. Mert lehet azt mondani, hogy az ember túl fiatal, lehet azt mondani, hogy túl gondtalan, hogy túl öntudatos, hogy túl boldog, hogy túl elfoglalt, hogy túl leterhelt, hogy túl öreg. Te melyik szakaszban vagy? Milyen kifogásokat mondasz az Istennek? Csak tudjátok, ez a sok-sok kifogás, ez oda vezet, hogy ez a sok-sok túl majd azt fogja mondani, nehogy aztán túl késő legyen. Nehogy aztán túl késő legyen. Ne halogassátok, hanem menjetek oda bátran, akár éjjel is az Úrhoz. Keressétek őt, kérjetek tőle, zörgessetek nála, és azt az ígéretet kaptuk, hogy ő válaszol. Bánjátok meg bűneiteket, kérjétek bocsánatát, és kérjétek, hogy teremtse meg bennetek az örök élet feltételeit, adja nektek kegyelmét, bocsánatát, üdvösségét, aztán pedig teremtse meg a Krisztussal járó élet feltételeit, hogy igeolvasó, imádkozó, gyülekezetbe járó és szolgáló életetek legyen. Tegye készé szíveteket, hogy kész legyetek bármikor, bármilyen helyzetben Jézussal élni, és róla bizonyságot tenni. Amen. Imádkozzunk. Urunk, Te nem végzel fél munkát, hanem mindazt, amit elterveztél, azt bevégzed. Így kérünk, hogy azokban, akikben elkezdted munkálni az akarást, végezd be. Tégy bennünket készé, elfogadni felkínált kegyelmedet és bűnbocsánatodat, és örök életet. És tégy bennünket készé, hogy bizonságtevő életet tudjunk élni, hogy rád mutató életünk lehessen, és fölragyogjon bennünk, rajtunk a Krisztus. Amen.